hasak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió tanácsa elfogadta azt a rendeletet, amely lépésről lépésre megtiltja az orosz eredetű vezetékes földgáz és cseppfolyósított földgáz importját az Unióba, közölt az EU tagországok kormányainak képviselőit magában foglaló brüsszeli testület. A rendelet értelmében az orosz vezetékes gáz és LNG behozatala is tilos lesz tehát az EU-ban, meghatározott menetrend szerint. Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg az orosz gázimportját 2027-től megtiltó rendeletet, írta a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor szerint a brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egy hangúsággal történhetett volna meg. A rezsicsökkentést és a rezsistoppot meg kell védenünk, zárta bejegyzését a kormányfő. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig arra hívta fel a figyelmet, az EU alapszerződése világosan kimondja, hogy a nemzetek saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen energiahordozókat vásárolnak és honnan. Elkészült a nemzeti petíció nyomtatványa is, ezen a héten indul a postázás, ismertette a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs arra bíztat, üzenjünk Brüsszelnek, hogy nem fizetünk Ukrajnának. Tel Avivban tárgyalnak Magyarország biztonságának további erősítéséért, jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Izrael rendkívül tapasztalt a védelem terén, a világ egyik legfejlettebb haditechnológiával rendelkezik, írta Szalai Bobrovnicki Kristóf. Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoport, mondta az energiaügyi miniszter azzal kapcsolatban, hogy a kormány múlt héten úgy döntött, átvállalja a januári fűtés többlet költségeit. Lantos Csaba közölte, még nem ért véget a hónap, így pontos szám nincs arról, mennyivel növekedett a gáz, az áram és a távhőfogyasztás. A becslések szerint a földgáznál mintegy 30%-kal. A Jedlikányos energetikai program 12 milliárd forinttal ösztönzi a geotermikus energiára alapozott villamosenergia és hőtermelő rendszerek kialakítását, a pályázatokat első ütemben már be lehet nyújtani, közölt az Energiaügyi Minisztérium az MT-vel. A keretösszeg akár teljes egészében egyetlen fejlesztés megvalósítására fordítható, a kormány minden eddigit felülmúló forrás mennyiséggel 41 milliárd forinttal segíti elő, hogy a geotermia a hazai zöld gazdaság húzó ágazatává váljon, ismertette a tárca. A kormány konzulátus nyitott Thesszalonikiben az ott nyaraló magyarok ügyintézésének megkönnyítése érdekében, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter. Ez immár az ötödik helyszín, ahol a magyar és a szerb külképviselet egy helyen működik, tette hozzá Szijjártó Péter a Görögvárosban. Március 31-től kezdődően naponta üzemelteti a Brassó-Budapest repülőjáratát a Wizz Air, közölte a Brassó-Vidombák nemzetközi repülőtér. A légitársaság 2024 nyarán indított el a járatot, tavaly októbertől a korábbi heti 3 útról már heti 4-re növelték a gyakoriságát. A dél-erdélyi repülőtér közölte, hogy január 28-ától Rómába is indít járatot heti 3 felszállással, június 1-től pedig a Nürnbergbe tartó járat is többször heti 6 alkalommal közlekedik. Javul a Szavol-Szatmár-Bereg vármegyei volánszolgáltatás színvonala, a fejlesztésben alvállalkozók segíthetik majd a MÁV csoportot, olvasható a társaság vezérigazgatójának Facebook bejegyzésében. Hegyi Zsolt ismertetése szerint megjelent a közbeszerzési hirdetmény, 230 új jármű kapcsolódhat be hamarosan. Az utasok ugyanolyan jeggyel vagy bérlettel változatlan menetrendben közlekedhetnek, az alvállalkozóknak a volános munkavállalókat is legalább az addigiaknak megfelelő feltételekkel kell foglalkoztatniuk. Befejeződött a Tokaji Kutatóintézet szőlészeti és borászati kutató non-profit Kft. Komplex beruházási programja. A szervezet 305 millió forint támogatásban részesült a Tokaj-Zemplén térség fejlesztési programból. A 4 éven át tartó beruházás részeként egy olyan mini borászati látványüzemet készítettek, amelyben bemutatható, hogy hogyan fejlődtek a hagyományos tokai bor különlegességek készítéséhez használt eszközök és gépek a kezdetektől napjainkig. A fejlesztés részeként egyebek mellett szálláshelyeket is kialakítottak. A polgármester megszüntette a smogriadó tájékoztatási fokozatát Miskolcon, közölte a Vármegyeszékhely polgármesteri hivatalának sajtóosztálya. Tóth Szánta József azért döntött így, mert a városban működő automatikus mérőállomásokon a szállópor koncentrációja hétfőn már a küszöbérték alatt maradt. A városvezető megköszönte a miskolciak együttműködését és a légszennyezettség mérséklésében tett erőfeszítéseit. Az Egyesült Államokban 9-re nőtt a halálos áldozatok száma az utóbbi évek legsúlyosabb téli viharában, közölték különböző helyi hatóságok. Hivatalos összesítések szerint a reggeli órákban több mint 800 ezer háztartásban továbbra sem volt áram, a légi közlekedésben reggelig már csak nem 3900 járatot töröltek, miután vasárnap 11600 gép nem tudott elindulni. Végül az időjárásról. A reggeli kötfoltok feloszlása után már kitisztul az ég, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és plusz 2 fok között, napközben aztán 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Grecsó Krisztián Vera című regényének 7. részét Törőcsik Franciska olvassa fel.
A dohányzó asztalon, mintha csak kigyulladt volna, a napfénytől felragyog az apró üvegszobor. Egy fiú meg aludja. Úgy vakít, hogy a papa visszadob rá egy újságlapot. Ekkor a mama tényleg megérkezik a kakaóval. Csak egy bögre van a kezében. Vera meglepődik, hogy az ő karamellás tejét nem hozza, ellenben felbontotta a vaníliás karikát, ami szigorúan a Veráé. Abból más nem ehet, csak ha szépen kéri. Kibontani pedig egyáltalán nem bonthatja ki senki. Az az ő territóriuma. Egy pillanatig féltékenységet érez, hiszen az az övé. De hogy a tányér József elé kerül, elmúlik a rossz érzés. József csak meg akarta tudni, hogy jól vagy-e, mondja a papa. És a dohányzó asztalra dobja a többi újságlapot is. Vera bólint. Ha már ilyen felelőtlen voltál. Ilyet nem mondtam, tiltakozik József. Most egy kicsit olyan a hangja, mint szokott, például amikor a mentőssel beszélt tegnap. A papa elneveti magát. No hát, milyen hősies védelmeződ akadt. Vera nem tehet róla. Ezt már nem kellett volna, gondolja Vera, és érzi, hogy egészen elpirul, még a füle is ég. Itt a karamellás tej, kiáltja a mama a konyhából, és most azonnal meg is jelenik vele. Ránéz, elmosolyodik, és nem teszi le a bögrét az asztal túloldalán, ahogy szokta, hanem megkerüli, oda jön vele hozzá, Vera elé áll, a kezébe adja az illatos tejet, és amikor Vera elveszi a bögrét, a mama a hideg kezével többször is végig simítja az arcát mindkét oldalon. Verának nincs ereje gondolkodni, mi történik itt. Egészen össze van zavarodva, hullámoznak benne az érzések. A hűvös érintéstől enyhül az arcbőrén a pír. A mama hihetetlenül ügyes, még mindig ott áll és takarja őt. És ekkor nem is tudja miért, az jut eszébe, hogy reméli még sokáig nem kell felnőttnek lennie, mert a felnőtteknél minden olyan borzasztóan bonyolult. Nem akartok kicsit játszani? Kérdezi a mama. Vera annyira megrémül, hogy csuklik egyet. Éppen tátva van a szája, ezért nagyot hukkant. Így nevezik a mamával a csuklás hangját, úgy érzi, elsüllyed szégyenében. De ezzel együtt megint feltámad benne a harag. Dühös önmagára, elég már ebből a folytonos remegésből, félelemből, zsibbadságból. A hukkanás után csönd lesz. Egyszerre tör ki mindenkiből a nevetés. Egy perc múlva Vera úgy vonul a szobája felé, mint akit kivégezni visznek. El sem tudja képzelni, mit fognak ők ott ketten csinálni. Mivel játszhatnának? József nagy fiú, neki meg csak lányos dolgai vannak. József is hallgat, zavarban van. De ahogy beérnek, meglátja a polcon a bűvös kockát. De mikorra tudnád kirakni? Kérdezi, és lopva a szemébe néz. Soha napjára, feleli Vera. A fiú nem érti a szót. Milyen furcsa. Azelőtt fel sem tűnt neki. Ma meg már másodszorra látja Józsefen, hogy nem magyar. Hát igazából, vallja be Vera, még nem sikerült kiraknom soha. Leülnek az ágyra. Vera megpróbálja észrevétlenül a földre lökni kis bocót és nagy bocót is, nehogy a fiú meglássa, hogy öltöztetős tehenekkel alszik. Ezen később sokat nevetnek. József úgy tudja kigúnyolni, hogy nem fáj, hanem nevetni kell rajta. Eljátsza, hogyan csinálta. Vera ezután majdnem megmutatja a tehenek ruháit is, a mamája mindkét bocinak vart váltást. Vera kihúzza a fiókot, és már megfogja a kicsi, csinos holmikat, amikor megérzi, ez nem lenne jó ötlet, hiszen akkor József biztosan át akarja majd öltöztetni őket, és Vera szégyelné, ha a fiú meztelenül látná a teheneket, ezért inkább visszatolja a fiókot. József szerencsére nem figyel, bábozni kezd. Ő lesz a nagy bocó és a kis bocó is. Aztán Vera átveszi a kicsi szerepét. Megint folyton nevetni kell, és egyszer csak bejön a mama, hogy kész az ebéd. Vera nem hisz a fülének, hogy ilyen gyorsan eltelt az idő. József felpattan, hogy ő ebédre nem maradhat. A papája megparancsolta, hogy addigra haza kell érnie. Vera esdeklőn a mamára néz, most olyan jó. József egyszerűen nem mehet el. De a mama úgy csinál, mintha nem venné észre, pedig ő tisztán látja, hogy észrevette. Mégis azt mondja fahangon, hogy akkor nem tartóztatja. Arra kéri Verát, kísérje ki a fiút. A lány még megpróbálja. Nyúlós, vékony hangja van. Nyöszörgés ez inkább, de a mama erre sem reagál. Muszáj mennem, mondja József. Vera nem érti, hogy miért, és szinte fáj annyira szomorú. József búcsúzáskor, mielőtt visszaadná, az arcához nyomja a nagy bocót, ne búsulj, kicsi lány, mondja. És benne ettől szétárad a forróság. Így hívta a gödör mélyén is, és ennél szebben még soha nem szólította senki. Elmosolyodik, aztán csak áll a kapu előtt, integet. Néz a fiú után. József egy idő után sajnos nem fordul vissza, ami borzalmas érzés. De aztán a végén szerencsére a sarokról visszainteget. A mama kijön érte. Elég lesz már a búcsúszkodásból, kacsint rá. Vera átöleli, megszorítja a derekát, ilyen okos mamája senkinek nincs a világon. A konyhában már gőzölög a paradicsomleves. A papa színültig szedi a tányérját, és úgy megborsozza, hogy alig látszik a színe. A mama zsörtölődik, hogy ki fogja lötyögtetni, ezerszer kérte, hogy inkább szedjen többször, és ne merje ennyire teli a tányért. Ebben a pillanatban a papa ki is lötyögteti a levest az abroszra. Minden olyan jó és ismerős, mint szokott, és valahogy mégis teljesen más. Hétfőn az iskola előtt, amikor a mama elköszönt tőle, nem megy be mindjárt. Nézi, ahogy a hősök kapuján túl a szél kergeti a leveleket. Mindkét irányban megvár egy villamost, a pályaudvar felől sokára jön. A kapu ügyeletes úttörő meg is kérdezi, hogy valami baj van-e. Vera csak a kezével int, hogy semmi. Erre később elég büszke, ügyes volt. Nem úgy volt felnőttes, ahogy Sári szokta csinálni, hanem valóban, ahogy Sára néni. Ősszag van. Sőt, lehet, hogy inkább kicsit tél. A sugárúton nagy kerekes talicskákba seprik a leveleket. Milyen jó lenne elszökni, lógni. Még sosem látta, milyen a város hétköznap, amikor dolgoznak az emberek. Milyen lehet ilyenkor a Tisza part? A rakpart? Kik mászkálnak ott ilyenkor? Az ügyeletes megint kiszól, hogy el fog késni, és ekkor már ő sem meri tovább húzni ezt a tétovaságot, ezt az apró szabadságot itt az iskola előtt. És azonnal el is múlik a nyugalom, ez az őszi melankólia. Sári ott várja az öltöző szekrényeknél. A Lévis farmerjában van. Olyan ragyogó kék az a nadrág, hogy temperával sem lehetne lefesteni. Mintha köszönni sem köszönne, csak támasztja az ajtót. Vera zavarba jön. Ezért mindjárt beszélni kezd. Úgy érzi, mintha magyarázkodnia kellene. Nem győzi hangsúlyozni neki, mennyi baj és veszekedés lett a mentőzésből. Hogy ő mennyire kikapott a mamától és a papától is a baleset miatt, ahelyett, hogy vigasztalták volna. Sári nem szól. Hallgat. Jelző csengetés van. Valamiért hosszan berreg. Jóval tovább, mint szokott. És ekkor megemlíti a vaníliás karikát. Nem is érti, hogy miért, de elmondja, hogy szombat délelőtt még azt is kibontotta a mamája az ő megkérdezése nélkül, pedig az az ő kedvence, és arról ő dönt. Ilyen korábban még nem fordult elő. Nem mond semmi más, csak ennyit, és amikor kimondja, még nem is érzi úgy, hogy elszólta volna magát, hiszen a süteménynek és Józsefnek semmi köze egymáshoz, és igazából utólag sem érti, hogy Sári milyen fondorlattal jött rá ebből, hogy a fiú járt náluk, de annak lángba borul az arca, és engesztelhetetlen gyűlölet van a tekintetében. Eddig hallgatott. Legfőjebb csak sértetten és nyeglén bólogatott. De ekkor szinte megpördül. Volt nálatok? Kérdezi, és sípolva, zihálva veszi a levegőt. Kicsoda? Értetlenkedik Vera, és érzi, hogy elpirul. Ne jázd meg magad! Sziszegi Sári, és meglöki. Vera nekiesik az öltöző szekrénynek. Annyira meglepődik, hogy még haragudni is elfelejt. Nagyon jól tudtad, hogy mennyire tetszik nekem, kiáltja Sári. Igaza van anyunak. Te egy alamuszi dög vagy. Ez elsőre olyan, mint egy írtózatos tördöfés. Sári pontosan tudja, hogy Vera nem bírja elviselni, ha csúnyát mondanak róla, ha nem szeretik, az neki mindennél jobban fáj, és ez most is így van, de valamiért mégsem egészen, mert valamitől van ereje arra gondolni, hogy ez nem igaz. És hogy Sári csak azért mondja ezt, mert bántani akarja őt. Feltámad benne az indulat, ő is meglöki a lányt. Sári is nekiesik a váltócipős szekrénynek. Talán egy kicsit be is veri a fejét, de igazából semmi baja nem lesz. Mégis akkora patáliát csap, hogy Tátrai Vera, kitűnő tanuló, a tavalyi év egyik kitüntetettje, jó tanuló, jó sportoló, az egész alsó tagozatból elsőként szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetőt kap. Futótűzként terjed a hír. Vera arra gondol, még haza sem fog érni, már tudni fogják a szülei. Ám ami még ennél is rosszabb, az egész osztály Sári pártjára áll. Aki hol az egyik, hol a másik lábára sántít, és a karját is húzza, de Vera látja, hogy semmi baja, látszik a szemén. Vera azt is látja rajta mindig, amikor tényleg fáj a hasa, és azt is, amikor csak nincsen kedve úszásra vagy lovastornára jönni. Sári neki nem tud hazudni. Vagy nem elég jó színésznő, vagy ő ismeri túl jól. A menzán Vera egyedül eszik. Látványosan nem ül oda az asztalához senki, és ez borzasztóan fájna neki, ha nem kellene rémülten azt figyelnie, mikor jön már ebédelni József. Az alsósok külön épületben vannak, de a menza és a napközi közös. Ebédidőben és délután lehet látni a fiút, és ő minden nap látja is, de most nem jön. Vera érzi, hogy mindenki őt nézi, mutogatnak rá, mintha sokan a figyelmeztető szót sugdosnák a másiknak. József még mindig sehol. Az osztályából már mindenki lejött, csak ő nem. Ez kibírhatatlan. Vera lassan kanalazza a tojáslevest. Máskor szereti, mert tojás ugyan nem sok van benne, de jó köményesre főzik, ám most csak nyammog, még mindig semmi. Mi a fene történhetett? Abból, ahogy nyílik a fehér rácsos ajtó, tudja, hogy ő az. Verának majd kiugrik a szíve, amikor tényleg József jön be a menzára, és Vera biztos benne, hogy a fiú őt fogja észrevenni először, hiszen világít a boldogságtól, és rúg kapál a szíve, és itt ül egyedül rávárva, de oda sem pillant, csak megy egyenesen a kiadó ablak felé, kezet sem mos, csak dobálja a kést meg a villát a műanyag tálcára. Utálom ezt a moslékot, kiabálja be az ablakon. A szakács nénik ráförmednek, hogy takarodjon kifelé. József tovább szemtelenkedik. Ki van fizetve? Veti oda. Aztán, amikor elindul, az első ablaktól még visszaszól. Ez a lisztes lötty egy zlotyit sem ér. A tanári asztalnál csak Etelka néni ül. Úgy tesz, mintha nem hallaná a szemtelenkedést, de Vera látja a hátán, hogy megváltozik a tartása. József csak másodikat vesz, pörkölt van csűtisztával és savanyú. Ez már döfi? Közli fennhangom. Vera azon tűnődik, hogy néhány napja még mennyire gyűrölte ezt a parádézást. Most meg mindjárt belehal, ha a fiú nem veszi észre. És ezen el kell gondolkodni, mert igazából neki most sem tetszik ez a viselkedés, akkor meg hogyan lehet az, hogy valami úgy tetszik, hogy nem tetszik? József ekkor fordul végre az asztalok felé. Vera kanala a levegőben marad. A fiú még mindig csak kutat, mindenhová néz, csak őrá nem. És már meg is indul egy másik asztal felé. Verát összerántja egy maró fájdalom. A fiú már majdnem odaül az ötödikes galerihez, a lábát már emeli, kirántja a széket, ahogy szokta, amikor oldalra fordul, meglátja őt és felragyog. Eltűnik az arcáról a verekedős, gonosz József, és a másik József lesz ott. Ugyanolyan hanyag mozdulattal visszarúgja a széket, és elindul feléje. Nem szól semmit. Rá se néz. Nem is köszön, csak leül mellé és lapátolja befelé a pörköltet. Néha lopva egymásra pillantanak. Vera hallja, hogy nyel. Egy másik ötödikes fiú oda akar ülni hozzájuk, József felnéz. Neked van osztályfőnökid? Kérdezi. Nincs, feleli rémülten a fiú. Ide csak az ülhet, akinek van. József mondatát mindenki hallotta. Az egész ebédlő. A negyedikes napközis csoport. Az ötödikesek. Csak az ülhet ahhoz az asztalhoz, akinek van osztályfőnöki figyelmeztetője. Uzsonnakor is ketten ülnek ott, mindenki őket nézi. Különös, csiklandozó érzés. Nem egyértelműen jó, mert van benne valami hamis, helytelen. És annak a mama nem örülne. Vera mégis kiválasztottnak érzi magát, és ez még sohasem fordult elő. Ezzel együtt az uzsonna már nyomott hangulatban telik, hallgatnak. Valaki nyitva hagyja az utcai ablakot. Két asztal mélységig bevágja a szél a függönyt. A sárgás zsírfoltos anyagot csapkodja. Verdesi a húzat. Olyan, mint egy sérült madár. Verának eszébe jut, hogy elmeséli Józsefnek, mennyi minden megváltozott egy csapásra. Most már nincs az egész negyedik osztály ellene, mint reggel, illetve a fiúk már nincsenek. Végső Dani meg a lassú ikrek, vagyis a banda vele akar barátkozni, meg a bénább lányok is, Vakarcs meg Pápaszemes, szóval már nem mindenki a magát sajnáltató Sári körül toporog, és mindez József egyetlen mondatának a hatására történt. De olyan zaj van, csattog és csikorog a villamos odakint, autók dudálnak, és a függöny is csak néha csitul el, olyankor, mintha elmúlna a haragja, a tanári asztalra fekszik, aztán amikor már kicsit nyugodtabb lenne az ebédlő, megint felhorgad a szél. Mint amikor kutyák ugranak a vaskapunak a kertvárosban. Vera egyedül megy átvenni az utcai cipőt. A többiek sehol. Olyan üres a folyosó, mintha tűzriadó lenne. Benéz az osztályba. Egyedül Jakab van bent. Egy padon ül. A feneke alól a földre csúsznak a füzetei. Eszik, amikor ránéz, vigyorog. Látszanak a fogai között a paprika darabok. Vera felkapja a táskáját, elindul. Hát, ha már őt is várja a mamája a portánál. Ez a remény picit feldobja. Próbál nem foglalkozni semmivel. Ezzel az űrzavaros nappal, a nyomasztó délutánnal. A lépcsőfordulóban ott vár József. Komor. Mondani akar valamit. A kezét tördeli, koszos a körme. De nem csúnya, sőt, biztosan a gödör földje van ott, gondolja Vera, és bólogat, hogy tessék, mondja csak. Elindulnak lefelé a lépcsőn. Verára rátör a szomorú izgulás, megsimogatja a lépcsőfordulónál a falat, segítsél, suttogja magában. József lengyelül kezd beszélni, ezen maga is meglepődik, megrázza a fejét, mintha most ébredne, izé mondja. Mit mondtál, kérdezi Vera? Semmi, mondja a fiú, csak hogy figyeljél rám. Vera bólint, leérnek a kapuhoz. József kinyitja előtte az ajtót. Kilépnek a sugárútra. Verebek fürdőznek a járda és az árok között a porban. Úgy lögdösik egymást, mint a gyerekek az udvarom. Nem szabadna velem barátkoznod, böki ki József. Megáll. Vera hallja, ahogy az ütőerek ütemesen kopognak a saját fülében. A fiú mögött a Vitéz utca sarkán most zár be a fodrász üzlet. A nagyfenekű asszony húzza le a rolót, idegesítően hangos. Vera mutatja a kezével, hogy József várjon, mert semmit sem hallani. Úgy emeli fel a tenyerét, mintha ötöst akarna adni. A fiú nem érti, mit akar, de egy pillanatra hátra néz. Őt is zavarja a zaj, aztán ahogy visszafordul, talán ösztönösen vagy lendületből, megadja az ötöst. De nem belecsap, csak lágyam, mintha táncolnának. Egy pillanatra odaérinti a tenyerét. Vera elmosolyodik. Egy pillanatra elfelejti, milyen nyomasztó monológba kezdett József. Olyan hangulata lesz, mintha egy rajzfilmben lennének. Most nem fekete-fehér a kép, éppen ellenkezőleg. Minden rajzolva van. És bólogatnak a lámpák. A járda mellett a fák. Trillázva táncolnak az erezbe hult faágak között a cinkék. És ebből persze egyik sem igaz, de Vera, ha akarja, tudja így látni. Ha résre húzza a szemét, szinte becsukja, akkor el tudja képzelni, hogy képregény lett a városból. Közben magában némán Józsefhez beszél. Úgy érzi, okos dolgokat mond. Választékosan fogalmaz. A fiú minden rossz érzése csak a távolság miatt lehet, és nyilván azért ilyen bizonytalan, mert itt minden annyira más, és neki meg honvágya van, de igenis akkor csinálja jól, ha ragaszkodik az otthoni dolgaihoz, és majd elfogadják így, amilyen. Előbb-utóbb. Mert ő jó ember. Jó ember vagy, ezt mondja fejben Vera. És egy kicsit furcsálja a megfogalmazást, mert ő gyereket mondana rendesen, de az nem azt jelenti, mint amire gondol. Ebben meg is állapodik magával, hogy ez akkor így helyes. Jobb, ha embert használ majd. Mindeközben valójában csak egy fáradú lanyha mosoly van az arcán. A fiú megint megáll. Láthatóan folytatni szeretné, ami nem jó. Mert már megint savanyú képet vág. Vera azt kívánja, bárcsak József ne mondana semmit, és ők így maradnának némán örökké ott abban a pillanatban. Amikor oldalról, mintha csak álmodná, a mama ilyet kiabálását hallja. De hiszen elfelejtette megvárni. Egyszerűen kisétáltak a kapun. Nem is emlékszik, ült-e a portás fülkében valaki, de mindegy is, neki nem szabad egyedül hazaindulnia. Ilyen még sohasem történt, elfelejtett ott maradni, eljött az iskolából, és ekkor a mama már ott is van mellettük a Vitéz utcában. József elengedi a kezét, Vera sejti, sohasem fogja megtudni, mit akart mondani a fiú, ami talán nem is baj, és ekkor, noha még soha az életében nem bántotta, a mama felpofozza. Hallotta már ezt a szót. Értette is, mit jelent, de szinte lehetetlennek tűnt, hogy vele szemben használják. Ő szereti a szobáját, imádott lenni, furcsa, hogy az a büntetés, hogy nem mehet ki onnan. Szobafogság. Neki keseredik, de aztán rájön, hogy Józsefet akkor sem láthatná, ha átmehetne a nappaliba vagy ki a gazos udvarra. Akkor meg mindegy. Ez a felismerés megrémiszti. Hogy lehet az, hogy minden valakihez képest van? Eddig ilyen nem volt. És ha őszinte magához, biztonságosabb is volt úgy. Megnyugtatóbb. Így rettegni kell mindig, mert nem lehet tudni, hogy vajon a másik mit gondol. Vajon Józseffel is ennyire megváltozott minden? Lehet, hogy a fiú csak akkor törődik ő vele, ha látja, ha együtt vannak. Talán máskor eszébe sem jut. Ezen hosszan gyötrődik. Az az igazán ijesztő, hogy akkor is azt kívánja, hogy Józsefnek legyen jó, ha az már neki rossz. Ez mitől lehet? Hiszen az a legfontosabb, hogy neki jó legyen. A szobában hangosan ketyeg a vekker. Eddig észre sem vette, milyen erőteljes hangja van. Idegesíteni kezdi, beteszi a fiókba, de úgysem jó, valamiért így még kellemetlenebb a ketyegés. Odakint már besötétedett. Esik. Zakatol a szél. Suhogtatja az ágakat. Odaveri az ablakhoz a kövér, sárga faleveleket. Milyen lassan múlnak a percek, erre gondol, aztán egy pillanatra megint eszébe jutnak az öregek, akik behívták a vihar elől. Biztosan azért tűnődik, mert most is vihar készülődik. Valaki csönget. Többször egymás után. Türelmetlenül. Vera felpattan, azt gondolja, pontosabban inkább reméli, József az. Utólag, ha újra és újra visszajátsza magának ezt a pillanatot, biztos benne, hogy nem érezte úgy, hogy ő az, csak az akarás, a remény volt olyan erős, hogy elnyomta benne a bal sejtelmet. Hiszen ha nem indult volna meg olyan gyorsan, akkor nem ő nyitott volna ajtót, akkor nem így történt volna, ami a jövőből nézve tökéletesen mindegy, sőt, igazából nem is szempont, mert nem lehet eldönteni, hogy valami jobb-e ebben vagy abban az esetben, mert az igazság és a hazugság most nem külön vannak, másutt, ahogy eddig, hanem elkeveredve. Vera villám gyorsan vágódik ki a szobából, ahol elvileg fogságban van. Ő ér a bejárati ajtóhoz először, zárva van, és nincs benne a kulcs. De úgy nyúl a papa kabátja zsebébe, hogy rögtön meg is találja, és nem csak a csomót, de a megfelelő kulcsot is. Soha sem szokta nyitni, zárni a nagy ajtót, nem is szabad neki, most mégis szinte rutinosan csinálja. És nyílik a zár. A mama már kiabál mögüle, hogy mit képzel, de ő nem néz hátra, mert rá akar mosolyogni Józsefre, hogy megint ilyen okos és bátor, hogy kitalálta, mire vágyik. A mama kiabál. Állj meg! Vera a kilincs felé nyúl. Csak felnőtt nyithat ajtót, rikácsolja a mama. És ekkor, amikor már majdnem kinyílik a hihetetlenül lassan táruló ajtó, Verának még arra is van ideje, hogy eszébe jusson, miért is tilos neki ajtót nyitni. Kislányom, hiszen honnan tudnád, ki az? És az is eszébe jut, hogy tényleg nagyon megígérte a szüleinek, és be is tartotta eddig, hogy a papa vagy a mama nélkül nem enged be senkit. Csak most elfelejtette, mint ahogy elfelejtett ott maradni az iskolában. Végül még arra is van idő ebben a hosszú pillanatban, hogy fájjon, hogy rossz legyen. Mert ő nem akarja bántani a mamát, és nem feledkezett meg róla, sem a fontos szabályokról, csak most olyan furcsa dolgok történnek. És közben véget ér a másodperc. Kinyílik az ajtó, ott áll a lábtörlőn, ázottan, homlokra ragadt hajjal és kisírt szemmel Sári. Elvetted tőlem, kiabálja. Ekkorra már a mama is kiér, ott áll mellettük, így ő is hallja, amit a lány zokogva üvölt Verának. Neked a mamád, nem is a mamád!
Grecsó Krisztián Vera című regényének negyedik részét Törőcsik Franciska előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Berkes László pápai prelátus, Miskolc új diósgyűri plébánossal beszélgetünk hivatásáról, a riporter Pap Ildikó.
Hálás vagyok László atya ezért a beszélgetésért, amiben egy picit ilyen tanúságtétel formájában megismerhetjük László atyának az életútját, hivatástörténetét. De mielőtt ebben elindulunk, vannak példaképek László atya életében?
Hát az igazán nagy példaképek a szentek, vannak a kedvenc szentek, ugye akiknek csodálom az életüket, meg akiknek kérem a segítségüket is természetesen. A védőszentemet természetesen szeretem, csodálom, kérem az ő segítségét. Akkor Mórus Szent Tamás, ha már szabad ezt mondani, nagyon-nagyon kedvenc szentem. Szent második János Pál pápa is az újabbak közül. És így tovább.
Meg hát lehetne egy-két mozzanatot említeni, hogy mi az, amiben ők példát tudnak adni, miben követendők, bármelyikük?
Az erőben, a bátorságban, a kitartásban, a következetességben. Szerintem ez mindegyikre áll. Tehát, hogy az ember legyen kitartó. És ugyanakkor szelíd természetesen, mindemellett. Egyfajta vértanúság is benne van. Tehát vagy élettel, vagy halállal, de tanúskodni. Szent Mártont nem említettem. Szent Mártont, akihez azért is van külön közöm, mert ugye Szent Márton hegyén is voltam életemnek egy időszakában.
Sok szent lett megemlített László atya, akik így példaként állhatnak, akár László atya előtt, de azt hiszem, hogy minden hívő ember előtt. A szülők, családtagok mennyire lehetnek példaképek az ember életében?
Mondhatnám azt, hogy példaképek, még attól még több is. Hihetetlen, hogy mennyire meghatározza az embert a családja, és hogy mennyire nekik köszönhet az Isten után mindent. Hát ők voltak az első eszközei a Jóistennek. Tehát az Jóisten tudatában, minden tudásában, születésem előtt már ismert voltam, tudott rólam, de akik közreműködtek, azok a szüleim. A világra hozatalban, világra jövetelben is, meg utána is. Én azon csodálkozom, hogy miért van az, hogy az ember idősebb korában nem a közelmúltra, hanem inkább a régmúltra emlékszik vissza. Talán pontosan azért, mert az a fontos, az, amit nem szabad, nem lehet elfelejteni.
A gyökerek?
A gyökerek. Én azon csodálkozom, hogy édesanyám talán 50-60 fős osztályba járt. És 70-80 éves korában világosan, tisztán elmondta az egész osztály névsort. Hogyan emlékezett rá akkor a nagyszüleim? Az is érdekes, hogy édesanyámnak az édesapja, az egyik nagyapám, másikat nem is ismertem. De őt igen, ő 1888-ban született, és 1988-ban halt meg. Nem érte meg a századikat, de a századik évében. Tehát az azt jelenti, hogy én egyszer riportot készítettem vele. És ahogy kérdezgettem őt az édesapjáról, meg a nagyapjáról, és egyszerűbb ott voltunk Napóleon korában. Hogy milyen érdekes az, hogy az ember hány száz évet tud szinte közvetlen emlékezésből vagy hallomásból átölelni. Hihetetlen. De visszatérve a családi házra, a szülők meg a család, ezek meghatározzák az embert. Nekik köszönhet mindent.
Ők miben nyújtottak példát? Ugye egyekről indult a életútja. Mi az, ami megosztható így a családjáról? Miben nyújtottak ők?
Ott szintén példát, a kitartás. A Rákosi korszakban 45-ben kötöttek házasságot, 4 gyermek született, én a negyedik vagyok. 54-ben születtem, és már én is emlékszem viszont arra, hogy jöttek az agitálók, hogyan próbálták befolyásolni. És valahogy úgy volt édesapám, mint Matatiás, komolyan, akit azért próbáltak megtörni, mert akkor a többit is sikerül. Tehát ő a faluban egy tekintély volt, szívesen jöttek hozzá mások, és ezért nagyon fontos volt, hogy ő mit csinál, mit mond. De kitartott. Édesanyám pedig a szelíd, csendes, családjáért élő, jóságos, de nagyon erős asszony volt.
Mikor kezdett körvonalazódni a papi hivatásnak a gondolata? Nagyon sokszor, ahogy én hivatástörténetekről beszélgetek, sokan beszámolnak arról, hogy mindamellett, hogy a családból megvan-e a hit átadása, nagyon fontos az, hogy vállaljon az ember oltárszolgálatot, legyen minisztráns gyerekkorában, vagy legyen egy nagyon szoros kapcsolata a családján kívül még más közösséggel, akik a hit útjára terelgetik. Jól gondolom, hogy valamennyi megvolt László atya életében, akár az iskoláit tekintve?
Az iskolára is szívesen emlékszem, de az iskola volt. Iskolában tanultunk, elvégeztünk a dolgunkat. Én úgy emlékszem, hogy soha nem kellett tanulnom, hogy miért, biztos tanultam. Egyszerűen hallottam, megegyeztem, és ötös. De az a másik közösség. Örülök annak, hogyha már így beszélgetünk a hivatásról, és pont téli időszakra, és nem is csak, hogy téli időszakra, ami viszonylagosan nagy hidegre, meg nagyobb hóra, hó időszakára esik, ugyanis akárhogy így visszaemlékszem, nyilván nyáron is történtek ezek, de egy nagyon kedves emlék sorozat az, hogy ott lebzseltünk a plébánián. Tehát nem csak a templomban ott minisztráltunk, volt időszak, amikor még csak édesanyám mellett ültem, és hallgattam a szószékről az atyát, ahogy prédikált. Megmaradtak ezek a képek érdekes módon, hogy a szentmisén hogyan ül egy gyermek a szülei mellett, vagy az édesanyja mellett. Míg az én koromban az úgy volt szokás, hogy a férfiak és a nők két külön oldalra ültek.
Külön oldalon, vagy mondjuk ahonnét én származom, ott a férfiak a kórusra mentek föl.
Olyan is volt, nem. Ha jól emlékszem, jobb oldalra ültek a férfiak, bal oldalra ültek az asszonyok. És utána, amikor mentek haza, már együtt mentek természetesen, de ez talán mai fülnek furcsa. De lényeg az, hogy a plébánián emlékszem rá, hogy két fiatal papbácsi volt, mind a kettő jóval 60 fölött. A káplán is, meg a plébános is. És én nem tudom, úgy tűnik, mintha minden napot lettünk volna, biztos, hogy nem, de hogy egy héten többször, az biztos. Akkoriban nem nagyon voltak esti szentmiség, csak vasárnap, és este mi ráértünk. Lényeg, hogy télen hamar sötétedik, ott voltunk, játszottunk. Szabó Imre Dávid atya, Jóisten nyugasztalja. Én volt az a fiatal, 60 nem tudom hány éves ferences papbácsi, akit az 50-es években ugye szélne keresztettek, és oda került káplánnak. Lóci Károly atya, aki az esperes volt, a plébános. És mi ott ültünk a Dávid atya szobájában, ütöttük az írógépet, játszottunk ezzel az amazzal, ami akkor volt a játék. Dávid atya meg tüzelt. Vizet öntött a szénre, mert úgy porzott. És érdekes mondani, csodálkoztam, hogy lehet a vízzel tüzelni, de nagyon jó meleget csinált. A vizes szén jobban égett. És az a lényeg, hogy telt az idő, talán órákig voltunk ott, és egyszer csak azt most abba hagyjuk a játékot, és körbeülünk, és elkezdtük olvasni a szentek életét. Külön nagyon mindig megálltunk, amikor ferences szentről volt szó, mint Szent Bonaventura, akinek a neve is furcsa magyarul, mert ő hozzá közelebb álltak ezek. És akkor volt, amikor ő olvasott, de rendszerint a gyerekek olvastak föl. Szívesen megkértek engem is, hogy olvassam. Hogy miről szólt, nem tudjuk, de hogy szentekről hallottunk, az biztos. Na és akkor egy ilyen játék közben, talán 8. osztályos voltam, télen volt biztos, és akkor már szó volt arról, hogy hova tovább. 4 voltunk testvérek, a legidősebb a Svetisben járt, 2 középsőt, 2 fiú, aztán voltam én. Fölmerült az, hogy egyháziskolába. 8 volt az egész országban, és hát a közeli, vagy a természetes út az Kecskemétre vezetett volna. De az már akkor megtelt. És a Lóci Károly esperes úr volt az, aki felvetette, hogy hát ő ismer még más egyházi gimnáziumot is, és így kerültem el Győrbe, a győri bencésekhez. De oda is azért kerültem, mert fölmerült az, hogy esetleg pap is lehetnék. Soha, de soha nem akartam pap lenni. Mondjuk, hogy abból a korszakból, mikor egy gyerek válogat a lehetőségek közül. A lehetőségek között az, hogy pap, az nem merült fel.
Ez nem merült fel. Mi az, ami motoszkált így a gondolataiban, hogy
milyen bácsi, ő vetette fel, és arra nem gondoltál még, hogy pap is lehetnél? Mert attól kezdve nem tudtam kiverni a fejemből. Tényleg, az is lehet. Mert én minden akartam lenni, csak pap nem.
Mi az, ami...
Hát mondjuk úgy, ha a Hortobágyon voltam, akkor csikós akartam lenni, ha a cukrász előtt mentünk el, akkor fagylaltos akartam lenni, de később is, tehát építészmérnök nagyon szerettem volna lenni, orvos, tanár, idegenvezető, minden ilyesmi, szívesen. De az, hogy ha már ez is szóba kerül, hogy 46 év alatt azt vettem észre, hogy talán ez volt a Jóistennek a szándéka is, mert így minden lettem. Életemben mindegyik hivatást, vagy foglalkozást, vagy mesterséget megtanulhattam, vagy tehettem. Ha elmentem volna építészmérnök, akkor egész életemben csak az épületekkel foglalkozhattam volna. De így lehettem színrendező, táncdalénekes, vagy bármi, ami még szerettem volna lenni. Abban a korban ez mind olyan tetszetős volt.
Szóval elültette a bogarat az akkori plébános László atya fülében, hogy lehetne akár a papi hivatás felé is.
Elültette a bogarat, és ez azt jelenti, hogy ez nem minden nap volt eszemben, de onnantól kezdve, igen, az az érdekes történet egy ilyen téli játékos estén, amikor szó volt arról, hogy a Károly bácsi, hogy az Esperes úr meg akarta kérdezni, hogy tényleg komolyan gondolom, hogy én pap szeretnék lenni. Heves játékban kipirulva áthívott a szobájába, bementem, és föltette a kérdést, hogy pap akarsz lenni? Mire én csak? Persze, igen. És már rohantam volna vissza a játékhoz. Igen, nem csak akkor azt mondta, hogy várj, még egyszer kérdezem. És akkor egy kicsit én is megijedtem, hogy ez olyan komoly kérdés. És akkor a második kérdésnél döbbentem rá, hogy aha, vigyázat, ezt nem lehet csak úgy elintézni, és másodjára is azt mondtam, hogy igen.
De az már egy átgondoltabb.
Az egy néhány másodperces átgondolás az arra döbbentett rá, hogy ez lehet egy élethivatás. És utána mondhatom azt, hogy 4 évig elfelejtettem, nyilván nem, de amikor ez újból és újból fölmerült, tehát mikor tényleg elindultam Győrbe, mikor leérettségiztem, amikor diákonussá szenteltek, vagy pappá szenteltek, akkor, mikor ez újból, tehát élesben jött elő a kérdés, akkor már sikerült mindig azt mondani, hogy igen.
A bencés lelkiség, az a fajta szemlélet, amit ők bevittek a gimnáziumi évekbe, az mit adott László atyának?
A gimnáziumban magában még a bencés lelkiség, mint bencés lelkiség annyira nem számított. Nem is ismertem mást. Egy általános iskola után nekem az gimnázium volt, tetszett, nagyon jó nevelést kaptam, jó okítást kaptam, próbáltam velük ismerkedni, de a szempont nem az volt. Vagy én akkor elkerültem Pannonha már a bencés szerzetesnek, novíciusnak, annak az indoka pusztán az volt akkor a 60-as években, hogy sokat bántották a papokat, hogy ezek nem dolgoznak semmit. Nálam soha nem merült föl, mert én azt láttam, hogy az én papjaim azok éjjel-nappal mindig a hívekért vannak. De a többiek azok azt mondták, hogy bezzeg, mi dolgozunk a földeken, a gyárakban, itt-ott, amott. És akkor mondom, hogy lehetnék én pap is, meg dolgozó ember is. Már a világ szemében dolgozó. És ott azt láttam, hogy a tanáraim azok miséznek, papok, szerzetesek, és ugyanakkor pedig matek tanár, biológia tanár, tehát dolgoznak is. Na mondom, akkor ez nekem való. Így kerültem el Pannonhalmára, ahol nagy szeretettel fogadtak, értékes idő volt az életemben, hálás vagyok, a Jóisten vezetett oda, de a harmadik, a szerzetesség, arra nem készültem, meg arra nem volt hivatásom, mondhatom így. Ugyanis ott az első az lett volna. És amikor Szennai András főapát úr szeretett volna beszélgetni az egyszerű fogadalom előtt velünk, novíciusokkal, hogy miért is vállaljuk, miért is akarunk mi bencés szerzetesek lenni, akkor nem tudtam megmondani. Mert én csak pap akartam lenni, meg tanár. És nem tudtam megmagyarázni, hogy miért akarok bencés szerzetes lenni. Mert az a hivatásom mondjuk így, hogy nem volt. De hogy a papi hivatás, hogy megvolt, az pedig abból látszik, hogy utána betege lettem annak, hogy nem lehetek pap, amíg vissza nem kerültem Egerbe. Mert én, tehát Pannonhalmáig rendszeresen egri egyházmegyés kispap jelölt voltam. Nyaranként mindig találkoztunk a szemináriumban. Összeismerkedtem azokkal, akikkel aztán később kispap lettem együtt. De amikor oda visszakerültem Egerbe, illetve elkerültem Egerbe, akkor úgy megnyugodtam, és azt mondtam, hogy na, helyemen vagyok. De ennek ellenére nagyon jó volt Pannonhalma. Sokat segített egész életemre vonatkozólag. Nemrég volt nálunk Rihárd atya, Korzenszki Rihárd atya, aki akkor nekem még tanárom is volt, néhány év különbség, néhány év különbség van közöttünk, és hát ő most már azt mondja az ilyen idős korú tanítványainak, hogy most te tanítottál engem, vagy én tanítottalak téged, ugye? De ahogy ő is mondta itt a lelkigyakorlatos szentbeszédeinél, a rend, az ordó, tehát Szent Benedeknek a rendje, aki a kolostorban egy rendet akart, és a rendben lehet élni, a rendetlenségben nem. Ez nem csak a szoba rendjét jelenti, hanem az életünknek a rendezettségét. Ez az egyik, a másik pedig, hát amit Szent Benedek így szó szerint nem mondott, hogy imádkozzál és dolgozzál, de a szellemiség ez. Az elmélyült, rendezett imádságra tanítottak meg, a közös imára, fantasztikus, tehát a káptalanra, ahol végeztük a közös imát, latinul még akkor, a magyarul énekelt vesperánsokat a bazilikában, Pannonhalmán. Ezek olyan emlékek, amiket nem lehet elfelejteni. Meghatározzák az embernek az életét. Meg az a rengeteg tudás, ugye? Az ember azt hinné, hogy csak akkor tanul, amikor kinyitja a könyvet, dehogy is. Amikor veszi a levegőt. A találkozás az emberekkel. Tehát én ott olyan szerzetesekkel, olyan emberekkel találkoztam, akikkel soha nem találkoztam volna, akik mind-mind példát jelentettek számomra.
Ott már akkor teljesen egyértelmű volt az, hogy papi hivatás és az Egri Egyházmegye szolgálata.
Igen, háttérben az ott volt, még akkor is, ha a felszínen ott volt ugye a bencés lelkiség és a bencés kispapság. De közben volt egy katalizátor. Volt egy nagyon kemény és nagyon jóságos katalizátor, kettő kemény esztendő.
Katonaság?
Lentében. Igen. Azért nevezem katalizátornak, mert voltunk többen, ugye, kispap jelöltek, jóba voltunk egymással. Azért is nagyon hálát adok Istennek azért a két évért. Sokat segített, de azért katalizátor, mert akinek tényleg volt papívatása, abban azt felgyorsította a döntést, akiben pedig úgy inogott, az pedig segítette, hogy időben találja meg a másik utat. Tehát a katalizátoron azt értem, hogy fölgyorsította a döntésnek a folyamatát.
Akkor László atya életében is felgyorsult ez a folyamat, de azért a két év sorkatonai szolgálatot azt le kellett tölteni.
Lebizony. Hú, megedződtem. Például a Kokkályi gimnáziumban, mint ahogy most is van még így, volt, hogy elszédültem egy Veni Sancte alatt, vagy Tedeum alatt. Mert az ember növekszik, és akkor nem tud egyenes arányban növekedni. A katonaság után már nem fordult elő ilyesmi. Ott tehát kőkemény kiképzés is volt.
Állóképességjavítás.
De főleg az emberekkel volt találkozás. Nekem nem volt abból probléma sose, de hivatalosan vagy nem hivatalosan, de büntetett előéletűek között voltunk. Na, mi nem azok voltunk, de a többi az igen. Tehát nagyon sok olyan fiatal volt, aki már megjárta a börtönt. És ezekkel jóba lenni, ezekkel elbeszélgetni, az már fantasztikus.
Jól érzem tehát azt, hogy a túléléshez is szükség volt arra, igen, hogy az ember egy jó kapcsolatot.
Igen, onnantól kezdve én 40 év óta bárkivel találkozzam, soha nincs az a félsz, hogy ő tud valamit, én meg nem. És ők megérzik rajtam. Megízik rajta. Hát most már olyan időket élünk, hogy sokan olyanok vannak a beszélgető társaim között, akik nem is voltak katonák. De akik voltak, azok tudják, hogy mit jelent az. Meg főleg az, hogy mondom, ilyen látszólag nehéz emberek. De azt is megláttam, hogy a nehéz emberek sem elvetendők. Sok jó minden van bennük. Csak bárcsak meg tudnának maradni a jó úton, helyes úton.
Berkes László pápai prelátussal, Miskolc Diósgyőri plébánossal Pap Ildikó beszélgetett.
Kegyelem, életadó amikor lángra gyújt a te hírgalmad, ezer év hosszú éjszakát fény fordít végre át minden szíven, ami nappal bírrad.
Hald meg hát,
Berkes László pápai prelátussal, Miskolc Diósgyőri plébánossal, Papildikó beszélgetett.